szerintem, ha valaki nem különösebben foglalkozik Kínával, ugye a hétköznapokban nem olvas Kínáról szóló híreket, nem követi a tendenciákat, arra bizonyára emlékszik, hogy mindezek ellenére, szerintem egy átlagos ember, hogy Kínában sokáig megvolt ez a egy családban egy gyermek szülessen, és hogy ehhez még különböző politikai és állami rendelkezések is voltak. Ennek egyenes következménye az, hogy most népességcsökkenés történt Kínában?
Az igazság az, hogy nem tudjuk. Ezt a nyugaton egy gyerek politikának nevezett programot a 70-es évek legvégén indították el, ami egybeesett a gazdasági reformoknak az elindításával, és hát miközben ugye a Kínában ezt születésszabályozási politikának nevezik, és igazából nem egy gyereket jelent, hanem bizony családokban egy gyerek, más családokban két gyerek, attól függően, hogy hol laknak. Ha minden esetre ezt a programot akkor indították, amikor Kína más életterületeken is elkezdett villámgyorsan modernizálódni, és megjelent a verseny, lényegében kapitalistává vált a kínai gazdaságnak jelentős része, hatalmas középosztályosodás, városiasodás indult meg, sok százmillió ember költözött faluból városba és váltott teljes életmódot, óriási mértékben növekedett az életszínvonal. Nem tudjuk, hogy a születésszámok leesése, ami vezetett most ahhoz, hogy végülis elkezdett csökkenni ugye tavaly Kínának a népessége. Tehát nem tudjuk, hogy az, hogy a kínai emberek nem vállalnak gyereket, az elsősorban annak köszönhető, hogy tilos volt egynél vagy kettőnél több gyereket vállalni, vagy elsősorban annak, hogy mondani szokták, a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló, és spontán módon az emberek egyszerűen úgy döntöttek a politikai behatástól teljesen függetlenül, hogy ők nem akarnak gyereket, vagy nem akarnak egynél több gyereket. Nyilván a kettő hatás az egyszer érvényesül, tehát volt ez a politikai nyomás, 40 éven keresztül létezett ez a gyerekpolitikának nevezett valami, illetve hát a középosztályosodás, a jólétnek a növekedése. A kettő egyszerre hatott. Az biztos, hogy az utóbbi években, 2000-es évektől már jelentős kivételek voltak a születésszabályozási politika alól egy csomó városban, tehát például, hogyha mind a két szülő egyke volt, akkor azok vállalhattak két gyereket. Aztán 2016-ban teljesen megszüntették a egy gyerek politikát, vagy pontosabban hivatalossá tették azt, hogy mindenkinek lett kettő gyereke, aztán, ha jól emlékszem, tavaly előtt a három gyereket is engedélyezték. Viszont ebben az időszakban, tehát a 2000-es években a kvótákat a szülők már nem töltötték ki, tehát nem született annyi gyerek, amennyi születetett volna, tehát ez biztos, hogy a 2000-es években a jólétnek a növekedés, a gazdagodás az már dominánsabb volt, mint a politikai hatás, hiszen nem született annyi gyerek, amennyi amúgy a politikába belefért volna.
És az elmúlt években még ilyen születés szabályozó ösztönző intézkedéseket is hoztak. Kérdezem, mondhatom azt, hogy hasonlóan Magyarországhoz, tehát ilyen adókedvezmények, a harmadik gyerek megszületésének támogatása.
2016-ban történt meg az a fordulat, hogy általánossá tették a két gyerek engedélyezését, de igazából már ekkor törölték a harmadik gyerek után járó szankciókat is, tehát tulajdonképpen ezt az egész policyt megszüntették, és rögtön utána váltottak valóban a születés ösztönző politikára, de nem országos szinten, tehát rájöttek már a kínai demográfusok, és persze a politikusok is, hogy az aktív korosztályoknak a számát növelni kéne, ehhez több gyerekkel, de olyan országos programok, mint Magyarországon nem indultak, hát nyilván más nagyságrendekről is van szó, hanem kiadták a helyi kormányzatoknak, amelyek Kínában nagyon fontos szereplők az élet minden területén, hogy próbálják meg ott a saját ötleteik alapján saját módszereikkel növelni a születésszámot, és akkor az egyik városba bevezették a, nem tudom, plusz apassági szabadságot, másikban egyszerűen, nem tudom, készpénz juttatást adtak a gyerek születésekor, a harmadik városban, nem tudom, kedvezménye szociális bérlakást adtak a gyereket vállaló pároknak, tehát mindenfélevel próbálkoznak, és ez a próbálkozgatás, ez a kísérletezgetés ez most is tart, tehát még nem állt össze egy országos politikával. Ez Kínában úgy szokott lenni, hogy néhány évig hagyják a helyi kormányzatoknak, hogy kísérletezzenek a különféle megoldásokkal egy adott cél elérése érdekében. Aztán idő után megnézik a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mi az, ami működött, megnézzük, mi az, ami nem működött, és hogyha úgy gondolják, hogy ez az egész országban működhetne egy sikeres helyi modell, akkor azt országos politikával teszik, de itt még nem tartunk ez ügyben.
Számokat is mondjunk, ha én jól számolom, akkor 850 000 fővel csökkent 2022-ben Kína lakossága, ami ha az 1,5 3,4 milliárdhoz viszonyítjuk, akkor statisztikailag számszerűen nem egy olyan hatalmas esés, de ha jól értem, akkor a fordulópont az, ami talán meglepte Kínát, de bizonyára azért, aki figyelt az adatokat, számíthatott erre. De milyen most a hangulat, emiatt az adat miatt a kínai sajtóban, a kínai kormányzatban tartanak-e a népességcsökkenéstől, vagy például tartanak-e attól, hogy India valószínűleg beelőzi idén Kínát, és India lehet a legnépesebb ország, ez egy presztízs vesztesége, vagy ennek inkább gazdasági hatásai lehetnek. Hogy állnak most ehhez a kérdéshez Kínában?
Valóban jó szám volt, tehát 850 ezerrel csökkent Kína lakossága tavaly. Ez nyilván, hogy mondjam, inszignifikáns valójában, de fordulópontot jelentett utoljára, jól emlékszem, 1962-ben a Nagy Ugrás nevű politikai őrület okozta éhínség idején csökkent Kína lakosság, azóta ilyen nem fordult elő. És ez trendfordulót jelent, tehát idáig egyre lassuló mértékben ugyan növekedett Kínának a lakossága, de tavaly már megállt a növekedés, némi csökkenés volt tapasztalható, és a következő években, sőt évtizedekben szépen évről évre csökkenni fog Kína lakossága. És az, hogy ez meg fog történni, ezt a demográfusok már évtizede mondják, arról vitatkoztak, hogy most melyik évben fog pontosan megtörténni. Egy picit korábban jött ez a tetőzés, illetve a visszafordulás, mint ahogy a többsége a demográfusoknak számolt vele, de nagy jelentősége nincsen annak, hogy most 2025-ben, vagy 26-ban, vagy 22-ben kezd el folyni Kínának a lakossága. Tehát itt nem okozott ez igazából szakmai körökben meglepetést. Nyilván a hír az akkor hír, amikor hír van róla, tehát az, hogy nem tudom, 2015-ben valami demográfus megírta egy szaklapba, hogy Kína népessége csökkenni fog, ez akkor senkit nem érdekelt. Most, hogy hivatalosan bejelentették, hogy tényleg csökken, de erről most az elmúlt napokban természetesen a kínai médiában, illetve a kínai interneten nagyon sok szó esett. Na most az értékelése ennek a fejleménynek az nem feltétlenül negatív, tehát náluk a népességcsökkenés az cél volt, nem egy probléma, hanem ez az egész születésszabályozási politikának pont ez volt a célja, hogy Kína egy bizonyos népességszámon ne menjen túl. Nagyjából 1,4-1,5 milliárdban lőtték be azt a lakosságszámot, amit Kína területe azok az erőforrásokkal még el tud tartani, e fölé nem akartak menni, ennél néhány százmillióval talán alacsonyabb az ideális. Úgyhogy ezt nem fogják fel tragédiaként. A igazi probléma az nem a népességcsökkenés. Tehát nem fognak elfogyni a kínaiak, ilyen félelem nincsen bennük, hogy nem tudom, eltűnnek. Nyilván van azért némi frusztráltsága miatt, hogy az indiaiak valóban lehet, hogy idén már többen lesznek, mint ők, bár ez sokáig nem fog kiderülni, mert Indiában elég ritkán vannak népszámlálások, megbízhatatlanok a statisztikák, de jó eséllyel lesz egy ilyen adat idén, hogy na most már aztán az indiaiak többen vannak. Ez némi presztízs problémát jelent, de hogy mondjam, ezt túl fogják élni a kínaiak, hát nekem lesz probléma, hogy át kell írnom a PPT-imet, meg a tankönyveimet, meg a jegyzeteimet, hogy most már nem Kína a legnépesebb ország. Igazi problémát a lakosságnak az előregedése jelenti. Tehát most is rögtön kijött ez az adat, mindenki erről kezdett beszélni, de aztán a harmadik mondata mindenkinek az volt, hogy nem baj, hogy fogyunk, nem az a baj, hogy fogyunk, hanem az a baj, hogy előregszünk.
Aminek végsősoron lehetne gazdasági hatásai, mert gondolom, mert hogy akkor még nyugdíjat kell adni a kínaiak az idősebb embereknek, kevesebb ember termeli meg a nyugdíjat, ezt megint kérdezem, hogy hasonló-e az a problémakör, amit itt Magyarországon is tapasztalunk, vagy legalábbis beszélünk róla, hogy hosszú távon a magyar rendszerre lesz probléma lehet. Most nem azt kérem, hogy ítéljen meg a magyar nyugdíjrendszer, csak a problémát vetem föl, hogy valami ilyesmit jelenthet ez például problémaként, vagy az ellátásban, hogy az időseket lehet, hogy gondozni kell, és a többi?
Persze, de ez nem csak Magyarországon meg Kínában probléma, hanem az egész fejlett világban. Tehát miközben itt Kína katasztrofális demográfiájáról beszélünk, a fejlett világban általában még katasztrofálisabbak a demográfiai mutatók. Kelet-Ázsiában is, tehát a japán gyerekszámok, koreai születésszámok, nyugat-európai születésszámok, azok nem jobbak, mint a kínaiak, sőt egy részük rosszabb is. Tehát egész egyszerűen az van, hogy a fejlett társadalmak azok nem tudják fenntartani magukat demográfiailag. Itt, ami Kínát különlegessé teszi, az, hogy Kína igazából előbb öregszik el, mint hogy meggazdagodna. Ez a többi országnál fordítva történt, tehát mondjuk Japán, vagy nem tudom, Németország előbb egy szupergazdag társadalommá vált, és utána kezdett el előregedni, tehát voltak tartalékai, forrásai egy úgy, ahogy fenntarthatónak tűnő nyugdíjrendszernek a kiépítésére. Kína viszont túl gyorsan öregszik el, és túl lassú még így is a növekedése, hogy azért elég szép gazdasági fejlődés ért el. És ez a világtörténelemben egyedülálló, pláne az, hogy egy ilyen nagy ország előbb öregszik el, mint hogy meggazdagodna. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy egészen a 2010-es évek elejéig Kínában folyamatosan növekedett az aktív korúaknak az aránya a társadalmon belül, és nagyon sok dolgozó ember tartott el, nagyon kevés nem dolgozott, idősett meg gyereket. És nagyjából 10 éve, tehát 2012 körül már elindult az aktív korúak számának a csökkenése, és ez a gazdaságon is látszik, hát nem véletlenül, hogy pont ebben az elmúlt 10 évben lassult le Kínának a gazdasági növekedése, egyre kevesebb aktívkorú ember tart el egyre több inaktívkorút, az inaktívkorúaknak is a nagy része az idős ember, és nem gyerek, tehát nem jövőbeli aktívkorú, és ez az az igazán fájdalmas és a gazdaságra hát ilyen visszafogó hatást jelentő tényező, ami a kínaiakat igazából zavarja a demográfiában, hogy ez az előregedés, ez a következő évtizedekben folytatódni fog. 2040-re nagyjából a lakosság egyharmada lesz 60 pluszos, tehát lényegében nyugdíjkorú, ami egyébként nyugati társadalmakban nem egy nagyon magas arány, de Kínában erre még nem volt példa, hogy a lakosságnak a 31-2%-a az időskorú, és el kell tartani őket. Tehát most bőzerővel dolgoznak a nyugdíjrendszernek a kiépítésén, de hát azt tudjuk, hogy ez egy elképesztő terhet jelent a gazdaságon, hogy hogy a lakosságnak a harmada, lehet, hogy nyilván több, mint a harmada, mert gyerekek is vannak, de még a harmada az időskorú, plusz meg a gyerekeket is el kell tartani.
De egyébként most milyen a kínai nyugdíjrendszer? Tehát kap minden nyugdíjas korú nyugdíjat, vagy levonják a fizetéséből a járulékot, vagy hogyan képzeljük el a kínai nyugdíjrendszert, és amit ezt aztán most átalakítanak, hogy kibővítenek?
Nincsen egységes országos nyugdíjrendszer, tehát ebben sem egy monolit egység Kína. Alapvetően három kategóriája van az embereknek, meg persze van rengeteg kivétel, tehát vannak a városi állami alkalmazottak, azt lehet mondani, hogy nekik van egyedül megoldva rendesen a nyugdíjrendszerük, ők szépen az állami hivataluk, vagy a gyáruk, vagy egyebek, azok ilyen nyugdíj alapba gyűjtögeti a pénzt, és az államtól ők kapnak rendes, tisztességes nyugdíjat. Aztán vannak azok a városi lakosok, akik városi lakosok, de nem állami alkalmazottak, nekik is van nyugdíjrendszerük, ők is igen fizetik a nyugdíjjárulékot, aztán abból valamit visszakapnak, ez azért alacsonyabb, mint az állami alkalmazottak, és van a vidéki lakosság, ami egész a 2000-es évekig egyáltalán nem rendelkezett nyugdíjbiztosítással, vagy egész minimális nyugdíjbiztosítással rendelkezett, éppen ezért volt fájdalmas az egygyerek politika, hiszen ugye a gyerekeknek kellett volna eltartani a szülőket, éppen ezért vidéken nem egygyerek politika volt, hanem másfél-két gyerek politika. Ez persze problémákat okozott. Na most a 2000-es években elkezdték a vidéki lakosságra is kiterjeszteni, vagy kiépíteni egyfajta ilyen nyugdíjrendszert. Ez a mai napig egy nagyon alacsony szintű ellátást tesz csak lehetővé. Magyarul alacsony a nyugdíj, tehát a vidéki embereknek alacsony a nyugdíja, ők ugye egész életükben népi kommunában, vagy DSZ-be, vagy ilyen dolgoztak, és nem fizettek nyugdíjjárulékot, nincs is miből nekik nyugdíjat kapni, hát a helyi kormányzatok biztosítanak számukra valamit, de ez még elég alacsony, úgyhogy a vidéki emberek legfőbb jövedelem forrása továbbra is a családtagoknak a támogatása.
És akkor jól értem a szavaiból, hogy a következő évek, évtizedek politikája viszont abba az irányba visz, hogy valamiféle reformot kell ebben hozni, hogy amire eléri a társadalom arányaiban a 31-2%-ot a nyugdíjas korúak aránya, addig valamivel, hogy mondjam, masszívabb nyugdíjrendszer legyen Kínában?
Igen, hát nem kell hozni, hanem ezt már 10-20 éve folyamatosan csinálják ezt a reformot. Itt is azt a módszert alkalmazok, amit említettem, hogy nem országos politikát vezetnek be. Tehát a kínaiak ebben nagyon jók, hogy legalábbis az elmúlt 40 évben, hogy nem úgy hozzák a döntéseket, hogy ül a, nem tudom, pártfőtitkár, vagy valami bizottság az íróasztalnál a fővárosban, és akkor így kiszámolja kockás papíron, hogy mit kell csinálni, és akkor azt a legutolsó falunak is onnan, nem tudom, 3000 kilométerre végre kell hajtania, hanem hagyják, hogy a helyi szintek kísérletezzenek, próbálkozzanak, mindenféle modelleket találjanak ki. Ez működik a nyugdíjrendszer kiépítésében is. Vannak ilyen különböző projektek, hogy az egyik város az ilyen módon oldja meg magánnyugdíj alap, nem a központi nyugdíj, a másik város az másképp oldja meg, a harmadik tartomány az meg a harmadik módszert alkalmaz, és hát ezeket folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy mennyire fenntartható ez rendszer, mennyire tudja szavatolni a nyugdíjaknak az értékét, és hát talán majd valamikor ebből lesz egy országos rendszer, egyelőre itt is az ilyen helyi megoldásoknak a korszakában vagyunk. Ezen a területen az elképzelhető, hogy nem lesz országos rendszer, hiszen nyilván teljesen más demográfiai, meg anyagi viszonyai vannak mondjuk egy belső, szegényebb tartomány vidéki területének, vagy egy gazdag tengerparti városnak, és nem biztos, hogy érdemes, értelmes ugyanazt a nyugdíjrendszert érvényesíteni. Úgyhogy itt nagy különbségek vannak, lesznek, de az biztos, hogy a kínai államnak és hát a kínai kommunista pártnak per pillanat az egyik legfontosabb célja az ennek a problémának, tehát az előregedésnek és az által okozott problémáknak, nyugdíjrendszernek, meg egyebeknek a megoldása, vagy legalábbis a kezelhetőség szintjén tartása, amennyiben ezeket megoldani nem lehet.
Lehet, hogy abszurd, amit kérdezek, de ide teszem, aztán majd ön elmondja a véleményét. Az felmerülhet ön szerint Kínában, ami Nyugat-Európában felmerült a hasonló helyzetben, hogy az aktív korúak csökkenését migrációval oldják meg? Tehát olyan munkavállalókkal, akik máshonnan érkeznek és dolgoznak?
A kelet-ázsiai társadalmak, tehát ezek a konfuciánus kultúrák, mint a koreai és a japán is, nagyon homogének, és nem nagyon szeretik a migrációt. Tehát a Kínánál jóval fejlettebb, Dél-Koreában vagy Japánban is viszonylag alacsony szintű a migráció, pedig itt már évtizedek óta munkaerő problémák vannak, de hiszen annyira óckodik a társadalom a idegen vendégmunkásoktól, hogy próbálják minimális szinten tartani. És hát a kínai is egy hasonló szemléletű társadalom. Némi migráció egyébként van, tehát Kelet-Ázsiából, ott a határmenti térségekbe jönnek be, nem tudom, Vietnámból, meg Laoszból, meg egyéb helyekről vendégmunkások, vagy észak-koreai határmentén is, hát a észak-koreai menekültek ott dolgozgatnak. Tehát van némi migráció, de ez persze a ország lakosságának a méretéhez képest egészen minimális, és én azt gondolom, hogy a kínai társadalom nem is nyitott arra, hogy tömeges migráció legyen. Ami még megoldást jelenthet, tehát még mielőtt a migráció engedélyezésén vagy tömegesítételén komolyan el kéne gondolkozni, azért van még egy erőforrás, amihez nyúlhatnak, ez pedig a nyugdíjkorhatárnak a felemelése. Kínában kifejezetten alacsony a nyugdíjkorhatár, hiszen nagyon sokáig a munkaerőbőség volt a probléma, és ezért direkt alacsonyan tartották a nyugdíjkorhatárt. Nők már ilyen 50 néhány évesen, férfiak is így legkésőbb 60 év körül általában el szoktak menni nyugdíjba. Itt még azért bőven van tér. Nyilván ezeket a alacsony nyugdíjkorhatárokat akkor állapították meg, amikor sokkal tovább nem is éltek az emberek, hát most azért elég magas a várható élettartam, magasabb, mint Magyarországon megjegyzem. Tehát, hogyha néhány évvel felemelnek a nyugdíjkorhatárt, akkor az tulajdonképpen egy adminisztratív, fájdalmas, de azért mégiscsak egy tolvonással sikerülhetne az aktív korosztályoknak a létszámát, vagy arányát megnövelni, vagy legalábbis a csökkenésüknek a tendenciáját lassítani.
Tehát, hogyha a nyugdíjrendszeren túlnézünk, akkor egy utolsó kérdés még ehhez a témához, hogy gazdaságilag ön mindebből mit von le a Kínára nézve? Tehát marad ez a csökkenő gazdasági bővülés, vagy lehet ebben fordulat technikai fejlődéssel, vagy mi lesz Kínával 10-20 év múlva gazdaságilag ön szerint?
Hát az biztos, hogy gazdaságilag komoly problémákat okoz, és hát nyilván amivel ellensúlyozni lehet a dolgozók számának vagy arányának a csökkenését, az a munka hatékonyságának a növelés, tehát a termelékenységnek a növelése. És Kínában a termelékenység még mindig viszonylag alacsony, tehát itt bőven van még tér. Nyilván, hogyha fele annyi ember kétszer olyan hatékonyan, termelékenyen dolgozik, akkor a gazdaság az ugyanott van. Hogyha meg háromszor olyan hatékonyan dolgozik fele annyi ember, akkor jelentős gazdasági növekedés van a aktív korúak számának a csökkenés ellenére. Tehát itt kulcskérdés lesz a termelékenységnek a növelése, ezt pedig innovációval, kutatás fejlesztéssel, technológiai fejlesztésekkel, robotizációval, egyebekkel lehet megvalósítani. Ezek olyan területek, amelyek be a kínai kormányzat óriási súlyt fektet. Tehát nem véletlen, hogy pont ezeken a területeken ugye támadják annyira a kínaiakat a különböző ilyen tudomány-technológiai fejlesztési programjaik miatt, mert kulcsfontosságú Kína számára, hogy innovációban előre lépjen, mert az a termelékenység növekedésének a kulcsa. Úgyhogy az a kérdés igazából a kínai gazdaság szempontjából, hogy mennyire tudják innovatívvá tenni, kreatívvá tenni a kínai munkaerőt. Ezen fog igazából múlni a gazdasági fejlődés. Egyelőre, bár a termelékenység növekedés az szintén lassul, tehát nem csak a gazdaság növekedése, hanem a hatékonyságnak a növekedése is lassul, de azért vannak jelentős sikerei a kínaiaknak, és elképzelhető, hogy lehet ilyen módon egy-egy technológiai áttöréssel ellensúlyozni majd a demográfiai válságot, és akkor, ha nem is, térünk vissza a két számjegyű növekedésnek az időszakához, mert az úgy tűnik, hogy ez végleg véget ért, de azért egy ilyen 3-4-5%-os növekedési ütem a következő évtizedben, vagy akár évtizedekben is fenntartható lesz.
Másik témánk az a COVID-helyzet Kínában. Ugye valahol ott hagytuk abba decemberben a beszélgetést, hogy elengedték a tüntetések hatására vélhetőleg, ha nem jól fogalmazok, akkor javítson ki a zero COVID politikát Kínában. Mi történt azóta? Én úgy érzem, hogy ellentmondó hírekkel találkoztam a magyar sajtóban, de hát én ezért szeretek önnel beszélgetni, mert ön autentikus forrásból tájékozódik, meg átláta ezeken a címeken, amiket én olvasok. Szóval arra gondolok, hogy itt az adatok tekintetében van némi ellentmondás. Az egyik az, hogy van, aki azzal vádolja Kínát, hogy eddig sem adott ki normális adatokat a COVID tekintetében, illetve van egy másik. Úgy tűnik, mintha az elmúlt napokban tényleg leállt volna a kínai adat közlés, tehát azok az adatok, amiket eddig évek óta figyeltem én is, ott ilyen 0-0-1 ilyesmi számok szerepelnek, miközben volt egy bejelentés néhány nappal ezelőtt Kína részéről, hogy 60 ezer halott van, mióta elengedték a zero COVID politikát. Szóval a kérdésem az, hogy most az adatok akkor mennyire helytállóak, vagy ön szerint mi az igazság, mennyi halott van most Kínában COVID miatt?
Hát azt kell mondanom, hogy nem tudom, hogy mi folyik Kínában ezen a fronton. Természetesen nem csak én nem tudom, hanem mindenki csodálkozva figyelni maguk a kínaiak is, hogy mi történik az országban, mert nagyon furcsa módon, nagyon hirtelen elengedték a zero COVID politikát, és azóta magában a kínai sajtóban is, meg a kínai interneten is valóban teljesen ellentmondásos hírek jelennek meg, és egyelőre nem tudjuk még így szétszállazni, hogy pontosan mi is folyik. Ugye nyilvánvalóan arra nincsen esélyünk, hogy így megszámoljuk, hogy nem tudom, minden kínai város, minden egyes kínai városban hány fertőzött van egy nap, meg hány halott van egy nap, tehát hogyha erről nem kapunk hivatalos adatokat, akkor egyszerűen nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni, akkor maradnak az ilyen anekdotikus történetek, hogy megnézzük, hogy nem tudom, fotókat látunk a nem tudom, kórházi folyosókon sorban álló kínaiakról, de hát egyébként nem kell ahhoz járvány, hogy a kínaiak bárhol sorban álljanak, hogy Kínába bárhol elmegyünk, mindig sok ember áll sorban. Szóval egyelőre nem láthatunk tisztán, hogy ez egy ilyen érdekes dolog volt, egy hónapig lényegében semmilyen adatot nem közöltek, ami teljesen furcsa, mert korábban így napi szinten jelentették azt a nem tudom, egy darab fertőzöttet, ami mondjuk az elmúlt 3 évben, az első hetek kivételével volt, aztán utána egyszer csak így nem frissítették a statisztikákat. Most néhány nappal ezelőtt valami középhivatalnok bejelentette, hogy 60 ezeren haltak meg december 8-a és január 12-e között, ami egy óriási ugrás volt, tehát ezelőtt a 60 ezeres szám előtt az egész elmúlt 3 évben 5000 halottat jelentettek, és pedig egy hónap alatt rögtön 60 ezeret. Viszont, hogyha megnézzük ezt a 60 ezeres számot, és megnézzük, hogy hasonló korlátozások mellett, hasonló átoltottságú, meg immunizáltsági szintű országokban milyen halálozási rátája volt a Omikron variánsnak, akkor ez gyanúsan alacsonynak tűnik. Tehát vagy azt feltételezzük, hogy a kínaiak különösen immunisak a Covid-ra, vagy pedig azt feltételezzük, hogy még ez a 60 ezres szám is, hogy mondjam, lefele kerekít. Egy olyan elemzést olvastam egy külföldi egészségügy cégtől, hogy ő szerintük 600 ezeren haltak meg, nem 60 ezeren, tehát 10-szeres a valós szám, és hát ugye a következő hetekben is még jó pár 100 ezeren meg fognak halni, de hát ez is csak ilyen tippelés, tehát ezek nem hivatalos adatok. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a kínaiak szándékosan, majd a kínai hatóságok szándékosan hazudnak. Egész egyszerűen nem csak a zero COVID politikát engedték el, hanem mintha a vírusnak a nyomonkövetését is elengedték volna, tehát a fertőzötteknek egy jelentős része egyszerűen nem kerül bele a statisztikába. Hát valaki köhög kettőt, esetleg csinál otthon egy COVID-tesztet, ha az pozitív is lesz, azt senki nem fogja tudni rajta kívül. Lehet, hogy még akkor se, hogyha meghal otthon, és nem jut be a kórházba, amire azért nyilván sok példa van Kínában, mert az egészségügyi rendszer nem igazán van jó állapotban, és ráadásul a COVID-halottaknak az osztályozása is eltér a nyugati szabványok, tehát nagyon sokáig a kínaiak csak azokat tartották COVID-halottaknak, akik konkrétan COVID-osok voltak, és légzőszervi leállás miatt haltak meg. és hogyha volt valami alapbetegségük, akkor azok nem kerültek be a statisztikákba. Most állítólag ebben a 60 ezerben már ezek is bennek vannak, akik nem konkrétan a Covid-tól haltak meg, hanem az csak rásegített, de nem tudhatjuk. Tehát azt látjuk, hogy különböző városokból, különböző tartományokból, mikisebességekből, legkülönbözőbb adatok, pletykák, cáfolatok, megerősítések, semmik érkeznek, és az egész még nem állt össze egy ilyen országos adattá. És szerintem maguk a kínaiak se tudják, hogy mi folyik.
De mi lehet emögött az attitűdváltás mögött ön szerint? Ez egy arcvesztés lenne Kínának most ezeket a magasra nyúló grafikonokat bemutatni, akár otthon, akár külföldön, ahhoz képest, hogy eddig az elmúlt 3 évben arra voltak büszkék, hogy ők milyen jól tartották a járványt, vagy mi lehet emögött ön szerint?
Az biztos, hogy ez óriási arcvesztés lenne. Tehát, ha pontosan tisztában lennének, hogy nem tudom, mennyi fertőzöttjük van, meg mennyi halottjuk, akkor se biztos, hogy ezt így lejelentenék a WHO-nak, meg megírnák a sajtóba, pont az arcvesztési okok miatt. De szerintem egyelőre még nem ez a helyzet, tehát nem, szerintem amennyire ki tudom venni, mert tényleg nagyon kaotikusak a különböző hírforrások, hogy tényleg ők maguk is elvesztették a fonalat. Tehát az egyes városok hatósága egyszerűen nem tudják, hogy még az adott városban hány fertőzött van, abból hány szimptomával rendelkező fertőzött, hány súlyos eset egyebek, mert hogy nem jutnak el az adatok hozzájuk. Ugye az, hogy valaki tesztelnek valahol, az nem biztos, hogy az országos, vagy akár csak a városi statisztikába bekerül. Ugye az, hogy valaki meghal egy kórházban, az se biztos, hogy rögtön azonnal bekerül a statisztikába. Itt óriási, tehát egy hatalmas népességről, meg ilyen 10 milliós városokról van szó. Egy kifejezetten a gazdaság fejlettségéhez képest elmaradott színvonalú egészségügyi rendszerrel, úgyhogy szerintem még nekik sem állt össze a kép. Aztán, hogyha összeáll, akkor sem biztos, hogy ez igazat meg fogják mondani kifele. Egy olyan tényezőt látok itt, hogy ugye 3 évig tartották ezt a zero covid politikát, tehát meg volt adva a helyi kormányzatoknak, hogy ne legyenek Covid halottak, ne legyenek Covid fertőzöttek, tegyetek meg ezért mindent. Utána egyszer csak a kínai kormányzata nem jellemző módon december elén teljesen hirtelen egyik napra a másikra lényegében megüzenték a helyi kormányzatoknak, hogy most már nincsen zero Covid, most már csináljatok, amit akartok. És hát erre kialakult egy hatalmas struktúra, milyen tesztelőállomások, meg önkéntesek, meg karhatalmi erők, meg lakótömbbizottságok, meg egyebek. És hát ezek ott maradtak, egy ilyen sok millió ember foglalkoztató hatalmas apparátus ott maradt munkanélkül, meg ott maradt igazából irányítás és irányvonal nélkül, és hát ezeknek kéne összegyűjtenünk az adatokat, de most nem tudják, hogy mit csináljanak, és ugye most már nem tesztelhetnek mindenkit csak úgy, úgyhogy szerintem van egy ilyen tehetetlenség is ebben, hogy hát hogy mondjam, ez a hatalmas apparátus, ami kiépült, az ilyen elanyátlanodott, egyszerűen a központi vezetés az így magára hagyta ezt a Covid apparátust.
És azokról a nyugati beszámolókról mit gondol, amelyek mondjuk műhold felvételek alapján próbálnak következtetni arra, hogy mekkora baj Kínában, hogy mondjuk a krematóriumok előtt mekkora sorok állnak, illetve hogy még ilyet is olvastam, hogy úgy tűnik egy műhold felvétel alapján, hogy új parkolót alakítottak ki valamelyik város krematóriuma mellett, mert annyi ember érkezik oda ahhoz képest, mi korábban volt.
Hát én azt gondolom, hogy ez inkább a hájon kovácsolásnak a műfaja, tehát nyilván miután a kínaiak nem adnak ki hivatalos adatot, ezért elemzők, akinek muszáj valamit mondaniuk, vagy újságírók, akinek muszáj valamit írniuk, mert meg kell tölteni a lapot, azok ilyen adatokra hagyatkoznak. Ugye említettem a beszélgetésben, Kínában mindig mindenhol sorok vannak, tehát hogy mondjam, egy ilyen műhold felvétel sorban álló halottas kocsikkal, akkor lenne érdekes, hogyha lenne műhold felvétel mondjuk egy 2 évvel vagy 5 évvel ezelőtti hasonló időpillanatról is, mert Kínában ugye mindig mindenhol sorok vannak. Mondjuk magában az, hogy állnak valahol sorba a halottas autók, az lehet, hogy 5 éve is, meg 10 éve is ugyanúgy álltak sorba. Ez nem jelentő magában sokat. Az biztos, hogy halnak meg emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem érinti Kínát a vírus. Hát ugye említettük, hogy a hivatalos adatok szerint is meghalt 60 ezer ember, ami, ha jól számolom, a egész Covid alatt korábban jelentett halottaknak a 12-szerese rögtön egy hónap alatt, tehát nyilván megnövekedett a halottaknak a száma, de nem tudhatjuk, hogy mennyivel. Ugye a kínai internet is tele van ilyen sztorikkal, hogy nagymamám megbetegedett, meghalt, nagypapámat nem tudom, be akartuk vinni a kórházba, de nem fér be, mert nem volt hely az intenzív osztályon, és ott halt meg a nem tudom, kórházi folyosón. Tehát rengeteg ilyen sztori van, milliós számra vannak ilyen vagy hasonló sztorik keringenek a kínai szociális hálózaton. Hát úgy tűnik, hogy ez, ugye egyrészt ezekből nem lehet statisztikát csinálni, de úgy tűnik, hogy ezt a problémát most éppen úgy kezeli a kínai kormányzat, hogy betiltja a Covid-dal kapcsolatos híreszteléseknek, meg pletykáknak a terjesztését a közösségi hálózatokon, tehát elfedi a bajt. Ez nyilván nekünk, elemzőknek a dolgát nem könnyíti meg.
Mi lesz ennek a vége ön szerint? Visszajöhet-e a zero covid, mert most az emberek majd azt fogják kérni, hogy akkor ezt így ne, vagy most már akkor megy az átfertőzöttség Kínában, és akkor próbálnak kilábalni majd a járványból ön szerint?
Azt gondolom, hogy az lesz a vége, mint nálunk is, meg minden más fejlett, közepesen fejlett országban, hogy a vírus az átmegy a lakosságon. Azért Kínában van egy elég jelentős átoltottság, tehát nem úgy éri a vírus az országot, hogy teljesen immunizálatlan a lakosság. Összességében legalább egy dózisnyi oltást a lakosság 90%-a kapott. A probléma az az, hogy három dózist a 80 év felettieknek a nagyjából 40%-a kapott, tehát a 80 év felettieknek kevesebb, mint a fele tekintető teljesen védetnek. Szóval az lesz, hogy a vírus szépen átmegy a lakosságon, nyilván a 99% köhögni fognak, meg lázasak lesznek, meg rosszul lesznek, meg esetleg hosszú covidjuk lesz, és pár százezren még, vagy esetleg ilyen előzetes beslés az volt egy Nature folyóiratban megjelent cikkek szerint még néhány hónapja, hogy ha elengednék az zero covidot, akkor 1,5 millió halott lesz Kínában. Tehát ez a 1,5 millió halott, ez sajnos Kínában is meg lesz, aztán utána hát lesz egy nyáimmunitása a kínai populációnak, egyrészt ugye a természetes fertőzöttség miatt, másrészt pedig a vakcináció magas aránya miatt, és hát utána meg az lesz, hogy nálunk van, hogy most is van Magyarországon Covid, időnként az emberek megbetegednek, nekem is most karácsonykor a anyósomék covidosok voltak, lehet, hogy én is covidos voltam, de hogy köhögünk három napig, aztán utána megyünk tovább. Tehát, hogy együtt élünk a vírussal, és valószínűleg Kínában is ez lesz, hogy miután a szükséges, elkerülhetetlenek tűnő áldozatokat meghozta a társadalom, utána megtanul együtt élni ezzel a vírussal. Én nem minden, hogy a zero covid politikához visszatérnek, mert ez meg gazdaságilag okozott óriási károkat.
Utolsó kérdésem lesz, ígérem, és ezzel összekötném a két témánkat. Azzal kezdtük, ugye, hogy csökkent Kína népessége 850 ezer fővel a 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest. Nem lehet már, hogy a covid számok ott a decemberi mondjuk belejátszottak ebben 850 ezerbe, tehát hogy azért jött el mondjuk hamarabb a népességcsökkenés, mint amit a demográfusok korábban gondoltak, mert többen haltak meg Covid-ban, mint amennyit Kína hivatalosan bejelentett, vagy ez egy hatalmas fikció most a részemről?
Hatalmas fikciónak nem mondanám, de születések meg a halálozásoknak a száma az évtizedek óta közelít egymáshoz. Tehát ugye nagyon egyszerű, hogyha többen születnek, mint ahányan meghalnak egy évben, akkor a lakosság növekszik, kevesebben akkor csökken. És a különbség a kettő között a szép temesen növekedett az elmúlt 10 évben, és nem tudom, évről évre néhány százezerrel közelített egymáshoz a születéseknek, meg a halálozásoknak a száma. És azt azért már tavaly előtt lehetett tudni, hogy néhány éven belül ez a két szám ezt találkozni fog, és most végül is kiderült, hogy ez tavaly találkozott. Elképzelhető, hogy ebben nem tudom, néhány tízezer, vagy ugye 800 ezeres csökkenés volt, elképzelhető, hogy ebben néhány tízezer, vagy néhány százezer Covid halott is benne van. Ugye nem tudhatjuk, hogy regisztrálatlanul a Covid mennyire terjedt, mondjuk Kínának a vidéki, kevésbé ellenőrzött területein. Nem, lehet, hogy voltak Covid halottak amúgy is, tehát lehet, hogy még az elmúlt évek további halálozási szám növelésében benne volt már a Covidnak, egy ilyen diagnosztizálatlan Covidnak a hatása is, de összességében nem ez hozta a demográfiai trendfordulót, tehát lehet, hogy néhány hónappal előrébb hozta a Covid, vagy még akár egy-két évvel előrébb hozta a Covid a trendfordulót, de ez így is úgyis bekövetkezett volna.